karbantartás az nem egy önállóan működő terület, hanem rengeteg társterülettel, szinte az összes területtel dolgozik együtt. A logisztikával, a kontrollinggal, beszerzéssel, és nem utolsó sorban a termeléssel. És ahhoz, hogy valódi folyamatváltozásokat, folyamatfejlődéseket végig lehessen vinni, ahhoz szükséges nagyon sok esetben az a vezetői támogatás, amit együtt tudunk összerakni.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Péceli György vagyok, az ICG Stádium ügyvezetője, tanácsadója, ez pedig a ICG Stádium podcastja. Mai vendégünk Nagy Nóra, aki szervezetfejlesztő, coach egyéni és csoportos fejlesztéssel foglalkozik több mint 20 éve, ICG Stádiumnak a tanácsadója. Szia Nóra!
Sziasztok!
Másik vendégünk pedig Pató Sándor, a Silverfog Informatikai Kft.-nek a vezetője.
Sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit!
A Silverfog Informatika karbantartás menedzsment, CMMS karbantartási szoftver, iper 4.0 adatgyűjtő rendszereket fejleszt és szállít az autóipartól a repülőgépiparon keresztül, és még sok más iparágban, Sanyi pedig a karbantartás digitalizációnak az egyik nagy hazai nagykövete, ha lehet ezt így mondani, Pannon Egyetemen is ezt tanítja. Fő elve pedig az, hogy a karbantartás digitalizáció valójában termelésfejlesztés. A mai témánk pedig karbantartás fejlesztés és annak különböző aspektusai, és hogy hárman vagyunk itt, Nóra ugye a humán oldalnak a képviseletében, Sanyi inkább a szoftveres kérdésekben profi, én pedig karbantartás menedzsment, karbantartás fejlesztéssel foglalkozunk, és a mai adásban pedig abban szeretnénk segíteni a hallgatóinknak, akik karbantartás fejlesztésben vagy karbantartási szoftverbevezetésben gondolkoznak, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, hogyan érdemes nekivágni ennek a gondolkodásnak. És hát rögtön felismerül az a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy ennyire különböző szakterületek ülünk most itt egy helyen, és hogy miért gondoljuk mi azt, hogy ez a három szakma, a humán oldal, a szoftver és a menedzsment folyamatfejlesztés az itt kell, hogy üljön ennél az asztalnál.
Én azt gondolom, hogy ez teljesen véletlenül derült ki, hogy mi milyen jól tudjuk erősíteni egymást, mert hogy véletlenül találkoztunk két cégnél is, amikor éppen a szoftverbevezetés előtt, vagy szoftverbevezetés folyamatában voltak. Együtt dolgoztunk ott, még akkor nem megbeszélve együtt, hanem függetlenül egymástól, és nagyon jól kiderült, hogy mennyire jól tudjuk ezt a szinergiát egymásban erősíteni, a különböző területek, a különböző folyamatok hogyan változnak a hatásunkra, és a közös hatásunkra még inkább. Ennek a véletlen találkozásnak a nyomán gondoltunk arra, hogy most már célzottabban is megpróbáljuk ezt a közös együttműködést.
Mi nagyon régóta vágytunk valami hasonló kapcsolódásra. Nagyon sok szervezet azt várja, hogy bevezet egy szoftvert, és azzal megoldja a szervezeti működési gondjait, kihívásait, és mi szoftverbevezetéssel, meg szoftverszállítással foglalkozunk. Nagyon nehezen magyarázzuk el, hogy ennek a humán és módszertani oldalát ugyanúgy rendbe kell tenni, és ezt nagyjából egyenszilárdsággal egyszerre kellene fejleszteni. Nyilván egy jó szoftvereszköz az nagyon sok mindenben segít, alapfolyamatokat megad. De ahhoz, hogy valóban tovább tudjon lépni egy szervezet, valóban hosszú távú fejlődést, hosszú távú javulást tudjon elérni, ahhoz mindegyik aspektussal kell foglalkozni.
Köszönöm szépen nektek a válaszokat erre, és most picit megpróbálok belegondolni egy olyan vállalati szakembernek, karbantartásvezetőnek a helyébe, aki éppen azon gondolkozik, hogy fejlesz-e a vállalati karbantartásnak a működését, és ez esetleg szoftveres támogatást is igénybe vegyen. Miért nem elég az, hogyha ő mondjuk csak egy szoftver szeretne bevezetni, vagy miért nem elég az, hogyha ő mondjuk csak a folyamataival szeretne foglalkozni? Miért gondoljuk azt, hogy eredményesebb lesz az ő munkája, hogyha ezeken a területeken együttesen fog dolgozni? Tehát, hogy tudunk esetleg arra példát hozni, hogy milyen szempontokat gondoljon ő végig, ami segít neki a jobb megoldásokat megtalálni?
Azt gondolom, hogy amikor a szoftverbevezetésén dolgozunk, így közösen, akkor nem csak a szoftverbevezetésén dolgozunk. Tehát nyilván ez egy vállalati döntés, vagy egy szakmai döntés, hogy ők ilyen irányban akarják korszerűsíteni a folyamataikat, hogy más szoftvert is bevezetnek, de hogy ennek a megtámogatása az miért érdekes nekik. Ez éppen egy olyan terület, amikor a átvilágítás során, hogy mi minden fejlesztése szükséges náluk, akkor nem csak a karbantartási folyamatok kerülnek ilyenkor felszínre, hanem a szervezetben lévő, akár meglévő hiányosságok, az információáramlás, hogyan kommunikálnak egymással, hogyan delegálnak a vezetők, mennyire tudják a változásmenedzsment folyamatokat beépíteni az életükbe, az emberek hogyan fogadnak el ilyen változásokat, illetve mennyire tudjuk őket abba az irányba meggyőzni, hogy miért előnyös ez számukra. Tehát azt gondolom, hogy itt ez a kulcs, hogy annyi minden más is megjavul a szoftvernek a hatására, és ezért tudunk igazán meggyőzőek lenni, én úgy gondolom, a vevő felé.
Sanyi?
Azzal egészíteném ki, hogy a karbantartás az mindannyiunk előtt tiszta kép, hogy nem egy önállóan működő terület, hanem rengeteg társterülettel, szinte az összes területtel dolgozik együtt. A logisztikával, a kontrollinggal, beszerzéssel, és nem utolsó sorban a termeléssel. És ahhoz, hogy valódi folyamatváltozásokat, folyamatfejlődéseket végig lehessen vinni, ahhoz egy vezetőnek azt a fákját is kell tudni előre vinni, hogy nézzétek, nektek meg így kell máshogy csinálni a dolgot, hogy mi jobban tudjuk végezni a nektek szánt kiszolgáló feladatokat egyébként. És szerintem a társterületekkel való kommunikáció, a teljes szervezetben holisztikusan nézve a folyamatokat, ami kell ahhoz, hogy a karbantartás és ezen keresztül a termelés fejlődjön, ahhoz szükséges nagyon sok esetben az a vezetői támogatás, amit együtt tudunk összerakni.
Nekem egyébként egy konkrét példa is eszembe jutott. Találkoztunk olyan vállalattal, aki mondta nekünk, hogy karbantartó szakemberek, hogy nagyon szeretnék már végre egy CMM-est, ez megoldaná a problémáinkat, és ez a legfontosabb. És teljesen igazuk volt, nagyon nagy szükségük volt a CMM-esre, tehát ezt nem tagadom. Viszont amikor elkezdtük végig gondolni a folyamatokat, akkor fölmerültek ilyen kérdések, hogy hát például egy hiba bejelentést valakinek a CMM-esbe be kell vinni. Nyilván a termelési kollégákra gondolok, de hogy ők azt hogyan viszik be? Tehát effektíve azt írja be a kolléga, hogy tönkre ment a gép, vagy esetleg egy ennél részletesebb dolgot, vagy egyáltalán veszi-e a fáradtságot, hogy beírjon bármit a rendszerbe, mert hogy annyival egyszerűbb oda kiabálni a soron a karbantartónak, hogy Józsi, gyere már, mert baj van. Ugye szerintem ezek ilyen nagyon kritikus pontok és apróságnak tűnhet, de hogyha nem írják be ezt a problémát, akkor nem lesz belőle hibajegy. És a rendszer az igazából egy szoftver lesz, ami fut egy gépen, de nem használunk. Vagy tovább lehet menni, hogy ebből, hogyha adatok származnak, azt mindig halljuk, hogy jaj, de nagyon jó, hogy lesznek adataink, és ki tudjuk elemezni. De ki, mikor és hogyan fogja kielemezni? Szerintem ezek olyan folyamatbeli kérdések, amikre a válasz nem evidens. Aki alatt például, hogy ki az, aki rendelkezik azzal a probléma megoldó módszertani tudással, mondjuk, hogy tényleg hasznosan tudjon elemezni? Mikor adunk erre időt? Mikor van ennek a fóruma, a helye? Mikor várjuk el? Mikor jelenik meg ez a vezetői elvárások között, és hogy hogyan, hogy kik vesznek ebbe a részt. Szerintem ezek mind-mind olyan kérdések, amire, hogyha nincs meg a válasz, akkor lesz egy szép riportunk, amit akár az is lehet, hogy nem is használunk, vagy nem használjuk ki a benne lejérő lehetőségeket.
Nekem van egy kedvenc idézetem, Abraham Lincoln mondta valamikor, hogy ha lenne rá 8 órám, hogy kivágjak egy fát, ebből 6-ot azzal töltenék, hogy élezzem a fejszémet. Hát én úgy gondolom, hogy rettenetesen fontos az egész működés hatékonysága szempontjából, hogy mennyire készítjük elő ezt a bevezetést, és itt utalnék vissza a korábbiakra, amiket említettem, hogy milyen kis apró rész problémák tudnak gátat képezni egy működtetés, egy hatékony működtetés során, amik pont az emberi oldal feltárása kapcsán szoktak kiderülni.
A útraváltás az mindenképpen egy belejárója általában egy szoftverbevezetésnek, főleg, hogyha előtte nem létezett, vagy mondjuk egy vállalatirányítási rendszer egy modulját használták, mert ahhoz vannak hozzászokva a felhasználók, és szoftveres szempontból ez a póklunk, hogy utólag adminisztrálnak. És utána pedig arra akarunk KPI-okat alapozni, hogy nap végén ő milyen időbélyegekkel mit rögzített be. Ahelyett, hogy abban a pillanatban, amikor történnek dolgok, a meghibásodás, a megkezdés, az elhárítás vége, stb. Ezek valós idők lennének, valós időben rögzítve, és akkor lehet azokat a KPI-okat használni az előrehaladásnak a követésére, amiről a Gyuri beszél.
Igen, és erről is ilyen vicces sztori jutott eszembe, hogy szerencsére sok cégnél már sikerült ezt a folyamatot átélnem, hogy ezen az úton végigmegy a karbantartás, és hogy gyakran ennek az szokott a vége lenni, hogy kijön egy vezérigazgató utasítás, hogy addig karbantartó nem nyúlhat berendezéshez, amíg nincsen hiba egy a CMM-es rendszerben. És hogy ez ilyen, lehet, hogy ez ilyen nagyon durvának hangzik, meg nagyon erőltetettnek hangzik, de az a vicces, hogy mindig el szoktunk idáig jutni, hogy ez kell ahhoz, hogy működjön a rendszernek. Ez a picike része nyilván, mert most csak egy részfunkcióról beszélünk. De hogy most egy picit más szempontból vizsgálva a helyzetet, képzeljük magunkat egy vállalatnak a helyzetébe, ott van, gondolkozik azon, hogy szeretné fejleszteni a karbantartását, szeretné a szoftveres oldalról is erősíteni a tevékenységet. Hogyan érdemes ennek nekivágni? Tehát mi az az első néhány kérdés, amit érdemes lehet neki megvizsgálni? Most nyilván mindenki a saját szakterülete szempontjából.
Ugye nagyon sokszor mi érkezünk először egy céghez, mert hogy egy alapszoftvernek a bevezetése szinte szükségszerű alapnyilvántartásoknak a létrehozása ahhoz, hogy bármilyen karbantartásfejlesztésről beszéljünk. És amit mi legelőször felszoktunk tenni, hogy jelenleg milyen nyilvántartásaid vannak, és azokat mire használod. Hogy működik a hibaelhárítás, hogyan működik, és van egyáltalán megelőző karbantartás. Az összes többi az már következik ezekből. És a másik kérdés pedig, hova szeretnél eljutni innen? Vannak olyan szervezetek, aki oda szeretne jutni, hogy a reaktív, vagyis hibajavító karbantartását csak szeretné egy rendszerbe látni és elkezdeni mérni. Van, aki pedig azt tűzi ki, hogy oké, a megelőző karbantartásomat szeretném optimalizálni, mert szeretném, hogyha ennek az erőforrás igénye csökkenjen. Nagyon máshogy kell hozzáállni a kettőhöz.
Én is megkérdezem természetesen, hogy mi a céljuk, nem feltétlenül szakmai, hanem vezetői, kicsit szervezetépítő szempontból. Ilyenkor érdekes megfigyelni, hogy a vezetők mennyire reálisan tudják értékelni a jelen helyzetet, amiből indulnak, vagy van, amikor alulértékelik a csapatukat, és egy kicsit kis hitűek abban, hogy mennyire lesznek képesek a megvalósításban. Van, amikor egy kicsit rózsaszínebbnek látják a jelen helyzetet, mint amilyen számomra a felmérés során kiderül. Ez az egyik oldal, amit megnézek, aztán nagyon-nagyon fontos a karbantartásnak és a termelésnek az együttműködése, hiszen az is a kulcsa ennek a rendszernek a működtetésének, és hogyha vannak ilyen belső kis villongások, akkor természetesen arra is ki kell találni azokat az eszközöket, amivel ezt az állapotot inkább jó együttműködéssé tesszük.
Itt megkérdeznék tőletek valamit. Nekem jellemző tapasztalatom az, hogy amikor valaki elindul onnan, hogy jó, akkor az Excelből menjünk át egy karbantartás szoftverbe, és kezdjük el fejleszteni a karbantartásunkat ezen keresztül, megmérni legalább rendesen. Nekem nagyon gyakori tapasztalatom, és évi 60-70 demót tartunk, annyi karbantartás szervezettel kerülünk kapcsolatba, hogy eljut odáig a demó közben a beszélgetés, hogy oké, és akkor a kulcsberendezéseim, kompresszoraim, meg néhány kulcsgyártóberendezésemnek a rezgés diagnosztikai és anyagvizsgálati mintáit és annak az AI-os elemzését hogyan tudjuk majd ebbe a folyamatba belemelni. Még nincsen megelőző karbantartása. Tehát, hogy ő azt akarja látni, hogy 10 év múlva, ahova el akar jutni, arra alkalmas vagy-e. És egyik oldalról értem, hiszen egy olyan eszközt akar magának választani, ami egy hosszú úton kíséri el, és nem csak az első két lépésnél tud a társa lenni. Másik oldalról pedig fogalma sincsen, hogy valójában hova akar eljutni, mert amíg nem kezdi el az alapokat rendbe tenni, addig valójában ne abba akarjunk menni, hogy AI alapú adatelemzéssel előrejelzünk meghibásodásokat.
Nekem ezzel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy én is sok hasonló beszélgetésen vagyok túl, és a vállalatoknál, ha úgy végigbeszéljük a karbantartókkal, a szakemberekkel, hogy mit szeretnének, mik a célok, akkor igazából szerintem az esetek túlnyomó részében nagyon korrekt, magas színvonalú, szakmailag jónak mondható, vagy tetszetős célokat fogalmaznak meg, hogy hova szeretnének eljutni. A gond az inkább ott szokott lenni, mi legyen az út, amin idáig eljutnak. Tehát én ott szoktam látni a nehézséget, hogy mi legyen az első lépés, mi legyen a második lépés, mi legyen a harmadik lépés. És hogy itt a saját kérdésemre is most félig meddig választadva, hogy én ezért szoktam az elején azzal a kérdéssel indítani, az lett egy szakmai kulisszatitok, a kedvenc kérdésem az elmúlt években, hogy nem is a karbantartókat kérdezem meg, hanem a termelési vezetést, hogy mit vár el a karbantartástól. Mert hogyha a termelési vezetés arról beszél, hogy én azt várom el a karbantartástól, hogy a lehető leggyorsabban megjavítsa a gépet, akkor tudom, hogy itt nagyon nagy alapozó munkálatoknak kell megkezdenie, mert a termelés még nem érti azt teljes egészében, hogy a karbantartás ennél sokkal nagyobb értéket tud neki adni. És hogy mivel a karbantartás egy szolgáltatás, a termelés az egy vevő, amit a vevő kér, olyan lesz a szolgáltatás. Tehát ha a termelés ezt várja el és ebben gondolkozik, a karbantartás ebbe az irányba fog igazodni. És hogy akár sokszor ilyen nagyon fundamentális kérdésekkel kell elkezdenünk foglalkozni, hogy leültetjük a termelés és a karbantartási csapatot együtt, és beszélünk erről, hogy hogyan tud igazából a karbantartás értéket adni nekik, és akkor utána tudunk beszélni alapvető folyamatokról, amiben mind a kettőjüknek benne kell lenni, és hogyha ezen végigmegyünk, eljutunk talán az űrrakétáig is, de abszolút, abszolút átérzem a helyzetet, mert itt szoktam látni a nehézséget, hogy látjuk a célt, de hogy hogy jutunk el odáig, mik azok a pici lépések. Ez igazából szakmailag a legizgalmasabb része az egész gondolkodásnak.
Igen, az emberi oldalról meg szoktuk nézni a célok kitűzését, és nagyon fontos, hogy az ő céljaik mennyire legyenek konkrétak, mennyire legyenek mérhetőek, mennyire legyenek relevánsak, és ilyenkor mindig előjön az, hogy amit te is, Sanyi, említettél, hogy nem nagyon lehet azért kihagyni megfelelő lépéseket. Tehát van egy olyan folyamatunk, ahol megvannak azok az úton kijelölt kis mesdjéink, amiket mindenképpen végig kell menni, ahhoz, hogy a fejlődés az valós legyen. Tehát nem lehet a változás során ilyen nagyon cikcakban, meg nagyon ugrálva lépegetni, mert akkor ez nem fog a cél felé tartani, ez az utunk.
Tehát ha nagyon általános akarok lenni, akkor az alapokat nagyon meg kell erősíteni, és arra lehet építkezni általában. Hát ide szoktunk kiukadni az ilyen felmérési, meg közös beszélgetések végére.
Kicsit szeretnék arra ráerősíteni, amit a Gyuri mondott, hogy amikor elkezdünk egy karbantartás szervezettel beszélgetni, azért az mindig kiderül, hogy nem is kell kiderüljön, mert nyilvánvaló, hogy ők képesek azért egybe tartani egy gyárat. Tehát, hogy jó szakemberek, minimum a saját területükön, de általában a csapatot is jól összefogják. Van tapasztalatuk abból, hogy hogyan tárgyaljanak a termeléssel, és azok szoktak a fura helyzetek lenni, amikor termelésvezetés vagy gyárvezetés keres meg bennünket szoftver igényel, és utána, amikor először találkozunk a karbantartással, egy harmadik meetingen, akkor derül ki, hogy ja, a karbantartásról nem is tudod, hogy a felső vezetés amúgy egy KPI rendszert rájuk akar rakni, és ehhez egy szoftvert keres. És ezeket a szervezeti utakat, ezeket nagyon érdemes kisimítani, mert igen, a karbantartás megoldja azt, amit rábíznak. Ha azt bízzák rá, hogy javítsa meg a gépet, ha elromlik, akkor ez lesz a szkópja az ő működésének. Ha pedig az, hogy minimális költség mellett a berendezések folyamatosan, hibamentesen termeljenek, és majdnem minden aspektusát elmondtam az újinek, akkor pedig ez lesz az ő célfüggvénye is.
Ez egy nagyon érdekes jelzés már a szervezet működéséről, amikor utolsó pillanatban szembesítenek engem valamivel, hogy milyen feladat elé állítanak, és mennyire érzem magam partnernek ebben az egészben, vagy inkább egy kicsit alárendelt félnek. Úgyhogy igen, ezek teljesen tipikus dolgok, amiket kezelni kell ahhoz, hogy ez a folyamat majd működjön.
Igen, meg a folyamatban ezt átfordítani, hogy egyébként ez nem egy rátok optrajált rendszer lesz, hanem tulajdonképpen, ha jól csináljátok, ez nektek is segíteni fog karbantartási oldalon, mert egy ilyen esetben el tudom képzelni, hogy a karbantartás vezető úgy érzi magát, hogy na, megint valamit lenyomnak a torkomon azért, hogy belelássanak a működésünk bugyraiba.
Vagy egyfajta kritikaként kezeli az egészet, hogy na nem, valamit nem jól csináltunk, akkor hoznak a nyakunkra megint valami újdonságot.
És ez az egész változásmenedzsmentben egy feladat ilyenkor, hogy megértetni vele, hogy ja, egyébként ez a te céljaiddal is harmonizál, csak még ezt nem biztos, hogy föltártuk. És még egy szempontot szeretnék behozni ehhez, mert hogy ugye most arról beszélünk, hogy mi az elvárás a karbantartás irányába, de hogy az is egy izgalmas kérdés szerintem, hogy a karbantartó szervezetnek mi az elvárása saját maga irányába, vagy milyen fejlődési utakat lát. És hogy ami szerintem egy izgalmas szempont, hogy legtöbbször a fejlődési utat azt abszolút ilyen szakmai síkokon képzelik el. Tehát amit mondtál, Sanyi, például, hogy egy AI alapú, professzionális, prediktív adatelemző rendszert szeretnénk. Én ezt egy abszolút karbantartás szakmai témának tartom, tehát hogy még tovább növeljük a szakmaiságot a karbantartásban. És hogy ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy lehet, hogy más dimenziókat is meg kéne nyitni a karbantartás fejlődésben. Nyilván a karbantartás szakmai dimenziókra koncentrál, de vannak még más dimenziók is. Például, nyilván nem meglepő módon mondom, hogy a folyamatoknak a dimenziója. Az, hogy hogyan építjük fel a folyamatokat, milyen lépések követik egymást, ez is a fejlődésnek egy lehetséges módja, és most nézek Sanyira is közben, a hallgatók ezt nyilván nem látják, mert hogy a Sanyék által kínált szoftverek ebben óriási lendületet tudnak adni, de például a kollégáknak a vezetési stílusa együttműködése ugyanúgy egy olyan dimenzió, amiben nagyon nagy ugrások lehetnek. És hogy szerintem ez is egy izgalmas kérdés itt az első lépéseknél, hogy hogyan tudjuk a karbantartási szervezetet meggyőzni arról, hogy egyébként a hosszú évek óta nagyon precízen magas szakmai színvonalon fejlesztett karbantartás szakmai témák mellett más dimenziókban is találhatnak fejlődési lehetőséget.
A karbantartás szakmai fejlesztések azok mindig együtt járnak jó eséllyel egy karbantartás szoftver bevezetésével. Nagyon sokszor ez az indítatás, tehát amikor a karbantartás irányából keresnek meg, és nem felső vezetés irányából, akkor szinte mindig ez az alapvető indítatás, illetve az, hogy az adminisztrációt le akarják csökkenteni, mert mindig kiderül az, hogy a mérnökök vagy vezetők végzik el az adminisztratív munkát, mérnök és vezetői óradíjon a technikusok helyett. És nem azért, mert a technikusok nem képesek vagy luszták megcsinálni, hanem mert nincs a kezükben egy eszközrendszer, amivel ezt meg tudnák tenni. A másik, hogy a karbantartás fejlesztésnek ugye a KPI-okon túl a kategorizálással különböző problémáknak a másik gyökere. Tehát úgy tudunk eljutni egy gyökérokhoz, hogy elemezzük, hogy mi történik abban a javítási folyamatban. Mikor valaki neki akar állni egy tervezett karbantartás rendszernek a kialakításának, vagy fejlesztésének, az első, amit megszoktam nekik tanítani, az a hibamód hibóknak a használata. Mert hogy valójában akkor fog tudni felépíteni egy olyan műveleti struktúrát, ami a tipikus meghibásodásokat, amit jól lehet struktúráltan kezelni, hogyha úgy viszed fel, azokat erőzi meg. És nem így kezdenek el szoftvert vásárolni, de a végén ide jutunk el. Hogy az első dolog, hogy legyen a termelésből jó hibajelzés, másrészt ez legyen jól besorolva, na erre lehet megelőző karbantartást építeni. És lehet, hogy van olyan típusú meghibásodás, amihez egy szenzort kell feltenni, meg utána egy AI-t ráakasztani, de általában nem. Tehát általában a Pareto 80% az bőven ez alatt van.
A folyamatoknál nagy jelentősége van annak, hogy mennyire kapnak felhatalmazást az érintettek a vezetőjüktől. Tehát azt láttuk a eddigi tapasztalataink során, hogy először kicsit megrettennek attól a technikusok, vagy azok a karbantartó szakemberek, akik most egészen más szemlélettel nem csak végrehajtóként, hanem akár döntési helyzetbe is kerülhetnek a hiba bejelentés után, ki ragadja magához a feladatot, ki indul el és ki kezd el vele dolgozni, és nem csak egy ilyen utasításos rendszerben kicsit kézivezérlésesen működik, azután pedig egyre inkább élvezik, és a vezetők is egyre inkább élvezik a felszabadult idejüket, és egyre inkább élvezik azt, hogy proaktív munkatársakkal vannak körülvéve.
Igen, és ez a munkatársak irányából is egy izgalmas változási folyamat, hogy eddig voltam egy karbantartó, aki mondjuk akkor mehettem egy gépet javítani, hogyha a csoportvezető kiküldött, de ezen túl már én nekem kell a rendszerben mondjuk magamra húzni a hibát, és önállóan, autonóm módon intézni az adminisztrációját, és hogy ez egyik oldalról szerintem ugye emberi változás, és másik oldalról pedig folyamatváltozás. És hogy én azt tapasztalom, hogy egy ilyen szoftvernek a bevezetésekor nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az alapfolyamatokat és alapkérdéseket is átgondolja a szervezet, mert hogyha bevezetnek egy szoftvert, abba egy folyamat az nyilván be lesz égetve, vagy hát nyilván nem örökre, de hogy azért eléggé cél az, hogy standard folyamat legyen, akkor az a következő 5-10 évben ez szerint a folyamat szerint fognak működni. És hogyha ez a folyamat ez nem tökéletesen illeszkedik az ő helyzetükre és igényeikre, akkor minden nap veszteséget tud generálni.
A folyamat teste szabásról jut eszembe, amit most a Gyuri elkezdett feszegetni, hogy egy szoftverben a beégetett folyamatok az nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak így lehet használni egy szoftvert. Nem kell minden folyamat alá workflow motort elképzelni ahhoz, hogy rá lehessen igazítani a szervezetre. Van egy csomó olyan dolog, amire mi azt szoktuk mondani, hogy kérlek, kezeljétek kultúrával. Tehát, hogy nálunk a hiba jelentésnek a tárgymezője, meg a leírás mezője az erre is erre való. Nálunk kell képet csatolni a hiba jelentéshez, és fotozd le a H-mit, légy szíves. Mert abból mi sokkal többet fogunk tudni. Tehát az a folyamat egyébként akkor is fejleszthető, mikor már be van vezetve egy szoftver, és a használatok közben kiderül, hogy hát ennél sokkal több információt is lehetne a folyamat indításánál adni, mert utána rövidül a megoldási út. És most megint kikötünk persze a hiba elhárításnál, mert ez a közkedvelt és minden szervezetben azonosítható kör, de hogy ugyanez igaz az alkatrészbeszerzésre, hogy szétszedtem egy berendezést, hogy jövök rá, hogy van-e alkatrész a gyáron belül, amivel meg tudom javítani. Vagy ez most szét lesz szedve, éjszakai műszak van szombaton, és hétfőn, amikor lesz beszerzés, akkor vagy logisztika és raktár, akkor fogom tudni, hogy van-e ilyen alkatrész a gyárban egyáltalán, vagy megrendelik és megjön pár nap múlva. Ja, ez a kettő között mondjuk 8 nap állásidő lehet.
Sokat beszéltünk eddig a karbantartás fejlesztés kihívásairól, különböző szempontokból, és látszik, hogy ez nem kis munka, és nem kis erőfeszítés ezt fölvállalni, és feltételezem, hogy ott ül a vonal másik végén egy hallgató, aki fellelkesedett, és azt mondja, hogy tényleg ilyen komplex módon kell megközelíteni, de hát ezt el kell adni egy vállalaton belül. Tehát meg kell tudni mutatni, hogy ha a karbantartást ilyen formában szoftver, emberi oldal, folyamatok háromszögében fejlesztjük, ez nyilván drágább lesz, mint hogyha csak egy dimenziót választanánk ebből ki. Hogyan lehet ezt eladni, mivel lehet megindokolni, hogy ez sokkal jobban megéri, mint egy szűkebb szkópot választani?
Hát az én területem a legkevésbé forintosítható, ez a legnehezebben eladható, ha úgy tetszik, ilyen szempontból a vezetők számára, de úgy gondolom, hogy itt is meg lehet azokat az előnyös elemeket találni, ami ha nem is annyira pénzre válthatóan, de nagyon fontos eleme lehet egy ilyen folyamatnak. Azt köztudott, hogy milyen nehéz ma jó karbantartó szakembereket találni, és hogy ezen a területen milyen magas például a fluktuáció. Én úgy látom, hogy ahol sikerül meggyőzni egy olyan szoftveres programhoz a helyi munkatársakat, akkor ez egy motivációs eszköz is számukra, és sokkal szívesebben dolgoznak olyan helyen, ahol van lehetőségük ezt alkalmazni. Tehát önmagában már az egy nagyszerű dolog szerintem egy vezető számára, hogy meg tudja tartani a jó szakembereit.
Szerintem a karbantartás fejlesztés az nagyon jól skálázható. És valójában az úton, hogy elindul valaki, és a legeléről, hogyha behez valamilyen fajta KPI-okat, hogy ezek fognak fejlődni ennek mentén, és ennek a KPI-nak köze van remélhetőleg a termeléshez, akkor ezeken a KPI-okon látszani fog a megtérülés, szerintem a humán oldal is látszik. Kell, hogy látszon. A másik pedig, minél több karbantartásfejlesztés aspektust elkezdenek vizsgálni és utána megvalósítani, annál több társterületet tudnak bevonni. A karbantartásfejlesztés, ahogy a legelején is beszéltük róla, valójában termelésfejlesztés, hiszen egy gyárba a termelésért vagyunk alapvetően mindannyian, és a karbantartás mellett karbantartásfejlesztés az érinti a termelést, de egyébként érinti a kvalitit, egyébként érinti akár a biztonsági, mármint hogy védelmi rendszereket, biztonsági rendszereket, munkai biztonság, akár a logisztikát. Mert hogy hogyan lehet lecsökkenteni például egy tartalék alkatrészkészletet 400-ról 300 millióra, ami nem csak a 100 milliós tőkeköltség miatt gond, hanem el kell rakni azt a raktárat valóban, és lehet, hogy egyel több gyártósoron beférne egyébként még abba az épületbe. A fő üzenet szerintem ebben az, hogy karbantartásfejlesztést lehet skálázni, de nem szabad csak az egyik aspektusát folyamatosan erősíteni, hanem mindegyikre kell az úton hangsúlyt helyezni.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen sztorik jutnak eszetekbe egyébként erről, ami megtörtént és tanulságos eset a karbantartás fejlesztése kapcsán.
Nekem abszolút aktuális eset ez a 400 millióról 300 millióra lecsökkent a tartalék alkatrészkészlet, és ugye ennek nem csak ez az aspektusa van, hogy mennyi pénz áll a tartalék alkatrészbe, hanem az is, hogy egyébként ugyanilyen sebességgel ki tudtuk a javításokat szolgálni meg a karbantartást, tehát nem csökkent tőle a rendelkezésre állása a gépeknek, mert önmagában az, hogy csökkentsük az alkatrészkészlet értéket, az nem jó cél. És ezt úgy tudták megoldani az adott gyárban, hogy felvették a bomlistákba az alkatrészeket, hogy ez az alkatrész ezekhez a berendezésekhez van, és így tudták a készletszinteket jól belőni. Egy év alatt érték el. Ez egy élelmiszeripari cég egyébként Magyarországon.
Nyilván ez nem lehetett egy kellemes munka, ez a sok úgymond adminisztratív tevékenység, amikor bekerültek a bomlistába. Kellett hozzá egy helyi erős vezető vagy vízió, vagy ezt meg tudtátok tenni, vagy mi kellett ehhez?
Egyrészt van egy nagyon jó vízióval rendelkező karbantartásvezető, másrészt ez egy olyan mértékű, apró alkatrészekkel dolgozó csapat, akinek van önálló karbantartás alkatrész részlege minden műszakban dolgozó emberrel. Tehát egy olyan polchelyes külön raktárkészletet tartanak fenn, amit nem a logisztika kezel, hanem a karbantartásnak van egy logisztika részlege, 70 fő maga karbantartás, tehát ugye ehhez képest kell eskálázni, és ott el tudnak végezni ilyen dolgokat. De hogyha lassabban végzed el, akkor mi történik? Nem két év alatt, vagy nem fél év, vagy egy év alatt, hanem két év alatt hozod meg ezt az előnyt. Na bum.
Az egyik cégnél, ahol ez a szoftverbevezetés előkészítése folyt, azt tapasztaltuk, hogy a vezetőknek a ideje, lehetősége arra, hogy vezessenek, az elég korlátozott, hiszen szétforgácsolódtak a napi ügyek intézésében, tűzoltásokban, és az volt a javaslatunk, hogy indítsunk el egy alap shop floor managementet, és majd erre építsük rá a CMMS bevezetését, illetve hát már tulajdonképpen párhuzamosan folytak a előkészítései a szoftver bevezetésének is, hiszen közben, amíg a vezetési információ átadás, a megbeszélések rendjének a kialakítása folyt, ezeken a workshopokon mindig szóba került, hogy mi lenne az előnye, és mi lenne a igazi hatékonysága ennek a szoftver működésének, működtetésének. Azt láttuk, hogy óriási ereje lett ennek a megbeszélési kultúra kialakításának, lett egy struktúráltság a működésükben, mindenki igyekezett minél több információt, minél több adatot bevinni a megbeszélésekre, igyekeztek minél inkább ezekre akciókat hozni, nyomon követni ezeket a változtatási igényeket, és egy egészen motivált és nyitott érdeklődő csapat csillogó szemmel várta, hogy akkor mi is lesz a feladatunk akkor, amikor már a CMMS-ig eljutunk.
Ugyanennél az ügyfélnél, ugye most már biztos rájöttek a hallgatók, hogy ennél az ügyfélnél találkoztunk egyszer így nem szándékosan. Ugyanennél az ügyfélnél volt az a vezetői élmény, amikor tényleg egy vezetőség támogat egy karbantartás fejlesztés folyamatot. Ja, megkezdtük a kulcsfelhasználói oktatást közel 30 emberrel, azért ez egy nagyon nagy kihívás 30 embernek kulcsfelhasználói oktatást tartani, de úgy kezdődött, hogy az egyik felső vezető, akire rá volt bízva a projekt, mint szponzornak a képviselője, ő kiállt, és azt mondta, hogy évek óta készülünk arra, hogy a karbantartás fejlesztésre fordítsunk ennyit, úgyhogy kérlek, ma nagyon figyeljetek, mert nem véletlenül választottuk ezt az eszközt, és figyeljetek, hogy mit tanítanak a frogosok nektek, mert ez most az a lépés, amire mindegyik költök évek óta vár, vagy akár évtizedek óta.
És ennél az esetnél nekem egyébként az is nagyon fontos a vezetői támogatás oldaláról, hogy lényegében hagyták a szakmai csapatot abban, hogy a saját fejlesztési időtervét azt ő kidolgozza. Tehát, hogy nem volt egy ilyen fölülről rájuk erőltetett ütemterv, hogy két hónapotok van arra, hogy a TPM-et bevezessétek, vagy nem tudom, egy hónapotok, hogy tervezett karbantartás legyen. Most azért hozok ilyeneket, mert találkoztunk ilyenekkel, és nyilván extrém szélső értékek. Hanem azt mondták, hogy mi ettől a csapattól várunk egy időtervet, hogy hogyan fogja a karbantartást fejleszteni, kérjük hozzá, hogy milyen erőforrások kellenek, ezt csináljátok meg a legjobb szakmai tudásatok szerint. Nyilván a vezetők azért ezt megértették, és igyekeztek látni, hogy ez egy reális és jogos terve. De hogy egy ilyen tervet lerakott a csapat, és ez szerint mennek azóta is. És ez több éves terv, én azt gondolom. De hogy nekem itt egy nagy tanulság volt ennek a hosszú távú gondolkodásnak, a víziónak a megléte, hogy ez mennyire fontos ahhoz, hogy tényleg egy szisztematikus építkezés legyen belőle. Nekem egyébként még egy másik példa jut eszembe, ahol Sanyékkal nem dolgoztunk együtt, de hogy volt egy olyan eset is, ahol egy karbantartás felmérést végeztünk, és láttuk, hogy azért vannak frusztrációk a rendszerben, meg karbantartók, karbantartási csoportvezetők is érzékelik, hogy hát lehetne ez jobban. Nekem az egyik legmegdöbbentő élményem az volt, amikor kiderült, hogy egy ilyen havi munka lezárás, az a karbantartási csoportvezetőknek fejenként ilyen két-két napos munkájába kerül konkrétan. Ilyen emberülő kattingatása a számítógépes rendszerben és a homokórák nézegetése. És hogyha már ott tartunk, hogy milyen megtérülést hozhat egy ilyen rendszerfejlesztés, én azt gondolom, hogy ezek a két napok, ezek jó esetben egy klikkeléssel megoldhatók, és nem csak az a két napnyi munkaköltsége annak az embernek, hanem az így elveszett lehetőségek sokkal nagyobb veszteséget jelentenek a vállalatnak, amit abban a két napban értéket tudtak volna teremteni. Úgyhogy ilyen szempontból is érdemes akár vizsgálni, hogy mennyi munkaideje veszik el a karbantartóknak és a vezetőknek, és ebből mennyi csodálatos fejlesztést és előre menő akciót tudtak volna csinálni.
Engem mindenképpen izgat az a gondolat, hogy ti karbantartás szakértőként hogyan látjátok a karbantartási szervezet jövőjét szakmai szempontból?
Az én jövőképem az, hogy abszolút felértékelődik a karbantartási szervezet. Tehát én abban hiszek, hogy a karbantartó egyébként olyan gondolkodásmódot, olyan működési módot végez, vagy az, ami jellemző rá, ami az egész szervezet számára nagyon értékes tud lenni. És itt amire gondolok, például a tervezés, ugye a tervezett karbantartás, hogy tervezzem meg előre az aktivitásaimat, hogy a jövőbeli problémákat megelőzzem. Szerintem ez a gondolatmenet egy olyan előrelátást, perspektívikus gondolkozás jelent, amiből az egész szervezet tanulhat, vagy akár ide tudom sorolni azt a fajta hibaelemző mentalitást, amit azt szoktam látni, hogy a karbantartóknál nagyon erős, hogy hogyan jönnek rá egy összetett problémának a megoldására, és hogyan kezelik, mert ha egy gép nem megy, azt meg kell oldani, meg kell javítani, és meg kell találni, tehát úgymond kényszerből ezt a karbantartást, ezt a tudást elsajátítja. Míg azért a szervezeteknél sokszor látjuk azt, hogy ha egy szervezet nem működik, azért vannak olyan megoldások, amik nem mindig mennek el a gyökérokig, hanem inkább áthidaló megoldások. És szerintem ebből nagyon sokat lehet tanulni a karbantartástól. Ha csak kicsit visszalépek a filozofikusabb gondolatoktól, akkor azt gondolom, hogy a karbantartás felértékelődése, ahol a karbantartás nem csak egy szolgáltató szervezet, hanem egy ilyen tudásközponttá válik, ami a társszervezetek számára értékes tudást tud átadni, ami persze az ő munkájukat is segíti. És mondjuk ennek egy konkrét példája lehet, amit autonóm karbantartásnak nevezünk, hogy a karbantartás akár meg tudja tanítani a termelést arra, hogy hogyan lehet ő is egy kicsit karbantartó, amiből aztán szintén az egész vállalat nagyon nagyon tud profitálni. Tehát én egy ilyen irányt az biztos, hogy látok.
Van egy másik nagyon jó példa arra, amit a Gyuri mondott, a karbantartás tudásának a beleviterébe a többi vállalati folyamatba, az pedig egy-kettő és sajnos még ritka példa, ahol az új gép beszerzésbe bevonják a karbantartást, hogy milyen gépelemekből épüljön fel, mivel mi a hiba statisztika, a tapasztalatunk, mihez van már amúgy is alkatrészünk, és amikor eljutunk oda, hogy a karbantartás nem a már lecsavarozott géppel találkozik először, hanem a beszerzés specifikációba is részt vesz, akkor kezdünk el oda érni, hogy valóban meg van becsülve az a tudás, ami a karbantartáson amúgy felhalmozódik mindenképpen a termelési eszközökről.
Ez azért is nagyon izgalmas gondolat egyébként most egy másik irányból megvilágítva, hogy a Lean erre mondja azt, hogy még egy hagyományos vállalatnál product development történik, tehát termékfejlesztés, egy Lean vállalatnál product and process development, aminek ez is része, hogy a termékkel együtt fejlesztjük a folyamatot, ezzel együtt a gépet, hogy az olyan legyen nem csak minőségi és gyártatósági szempontból, hanem megbízhatósági szempontból is, amit a vállalat igényel. De engem az is érdekel, hogy Sanyi, te a szoftveres oldalon milyen jövőképet látsz, hogy merre megy a világ.
A hallgatókkal szoktunk így kezdeni, amikor a karbantartás digitalizációról beszélünk, hogy amúgy mit tudna a karbantartás digitalizáció ma? Mert ugye beszéltünk arról, hogy mikor megkeresnek bennünket gyakran a nincsen egy berendezés nyilvántartásunk, de hogy lesz AI alapú állapot előrejelzésünk, kérdések merülnek fel. A karbantartás digitalizáció ma is kiterjesztett valóságtól kezdve a magas matematikai eszközök, mint machine learning, digital twin jellegű adatelemzéseket képes használni, képesek vagyunk akár mi is bevezetni ilyen jellegű eszközöket, és abszolút ez a jövője a karbantartásnak. Azok a karbantartás stratégiák, amiket azok, aki karbantartással foglalkozik, mint a Gyuri is több évtizede, pontosan ismerünk, mint egy kockázatalapú karbantartás, egy valóban jó állapotalapú karbantartás, az az ipar 4.0-nak a lehetőségei mentén automatikussá tud válni. Tehát amihez korábban kellettek a szakemberek, hogy egy állapotalapú vagy kockázatalapú karbantartást végig matekozzon, arra ma eszközök léteznek, amiket be lehet vezetni. Viszont ez is egy olyan út, amin vannak állomások, amit nem lehet kihagyni. És milyen állomásnak tartjuk azt, hogy először is a karbantartás szervezetnek legyenek alap KPI-jai és alapnyilvántartásai. Utána kezdjünk el valóban gépállapotadatokat gyűjteni. Rengeteg szervezet gondolja azt, hogy neki óriási adatvagyona van, ami egyébként így is van, csak az általában trészadat, termelési adat, és nagyon kevés a gépállapotadat. És ha nincsenek gépállapotadatok, ha nincsenek meghibásodás, labelök, amiket rá lehet erre illeszteni, akkor várhatjuk azt egy magas intelligenciától, mesterségesebb intelligenciától, hogy megmondja a megoldásokat, meg hogy mi mikor fog meghibásodni. Ha úgy van digitalizálva a karbantartás, hogy PDF-et csinálunk a papírból, azt nem fogja tudni elemezni. Mert létre kell hoznunk ezeket, és ezek a lépések egy-két évet azért emésztenek föl, mert akkor van elég nyers adat ahhoz, hogy valóban eljussunk ebbe az egyébként létező jövőbe.
Hát most ez nekem egy nagy változásnak tűnik a, és elnézést a képér, de az olajos kezű és ingújú karbantartó képéhez képest, és ez egy elég komoly változást vetít előre, aminek viszont az az oldala meg igen csábító, hogy talán a fiatalok, akik azért nem elég gyakran mennek sajnos karbantartónak, lehet, hogy ez nekik is egy csábító jövőkép lehet, hogy itt sokkal több is van a karbantartásban, és bevonza őket ez a sok-sok lehetőség.
Én azt a jövőképet vágyom ezzel kapcsolatban, hogy minden ilyen bevezetésnél a változásmenedzsment minden vezetőnek a fejében ott lesz, és mindenképpen végig gondolja ennek a lépéseit és folyamatát, és ennek alapján hozza meg a döntéseit, ennek figyelembevételével lépked a már olyan sokszor említett úton és a nem kihagyható állomásokon. Itt arra gondolok, hogy a változás folyamata az mindenképpen először egy nagy-nagy ellenállással indul, és hogyha ezt a nagy ellenállást nem értjük meg, nem fogadjuk el, nem tartjuk természetes emberi vonásnak, hanem azt mondjuk, hogy micsoda embereim vannak nekem, milyen nehéz velük a munka, nem értik meg a lényegét ennek az egésznek, akkor nem fogom tudni elindítani ezt az egészet a megfelelő irányba. Tehát ez lesz az első olyan lépés, amit egy vezetőnek kezelnie kell, hogy ez természetes, normális, minden emberben működő első reflex, és hogyha ezeket a fázisokat az ellenállás kezelés után jövök a következő lépésemmel, hogy megnézem, hogy miért sírom vajon vissza még a régi megoldásaimat, miért mondom azt, hogy hát hiszen eddig is jó volt, eddig is működött, akkor miért kell nekünk változtatni? Tehát ezeken az akadályokon mindenképpen először túl kell ahhoz lendülni, hogy el tudjam indítani az újnak a bevezetését, az új ismereteket. Addig, amíg ők nem látják, hogy számukra mi az előny ebben, addig teljesen fölösleges időt, energiát pazarolni az oktatásra, és bármiféle ilyen technikai bevezetésekre.
Ezzel, ha jól értem, azért azt is mondod, hogy erőből végig tolni ezeket a dolgokat, ilyen mértékű fejlesztést, változásokat nagyon nehéz, és nem azt mondom, hogy nem kell az erő, de csak erőből.
Csak erőből kifejezetten káros. Uh-huh. Azt gondolom, hogy csak az ellenállást erősítjük az embereinkben.
Az az aspektus, amit a Nóra megpendített, és csatlakozott a Gyurihoz, az nekem nagyon szimpatikus, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az ipar 4.0 az nem csak az informatikát érinti, a teljes gépipar és gyártóipart áthatja az, hogy milyen szinten magasan automatizált gyártóberendezéseket, agyonszenzorozott gyártás technológiákat hozunk be, a robotikának milyen mértéke, kollaboratív robotika, hogyan kerül bele a termelésbe. És igen, egy új generációs karbantartó, az már nem feltétlenül az olajos kezű, hanem a laptopos kezű karbantartó. Amiben ezek az eszközök, amik az aratgyűjtést végzik, azok neki az alapkészletéhez tartoznak, ugyanúgy, mint a csavarkészlet korábban, illetve most is. Mert egyébként csavarhúzóval, meg csőkulcsommal is rendelkeznie kell egy karbantartónak, jó eséllyel, de nagyon sok problémát a karbantartásnak azt digitálisan kell megoldania, mert a vezérlésből adódik, mert a szenzorok jelzik, mert valójában az ellenőrző szenzor és az ellenőrző rendszer az, ami tönkre megy a gépbe. És hogyha megnézitek azt, hogy a mechanikus, elektronikus és automatizálással, tehát PLC jellegű dolggal foglalkozó karbantartó személyzet aránya az hogyan tolódik az elmúlt években, akkor ez is kristálytisztán látszik, hogy már nem lehet arról beszélni, hogy van egy elektromos karbantartónk, hanem nagyjából a fele most már elektromos és automatizálási szakember a karbantartásnak.
Hát látjuk, hogy azért van lehetőség a karbantartás fejlesztésben bőven, egy nagyon komoly perspektívát rajzoltunk fel, de ugyanakkor a beszélgetés elején említettük azt is, hogy vannak olyan vállalatok, akik még ennek az útnak inkább az elején járnak, van, akik már tényleg itt a magaslatokba törnek. Én azt gondolom, hogy bárhol is van egy vállalat, az nem gond, mindenhonnan lehet tovább lépni, és mindenhonnan lehet több értéket hozni a karbantartás fejlesztése által, és ez egy olyan út, amin érdemes tovább menni. Egyrészt azért, mert izgalmas, érdekes, és rengeteg tanulságot rejt. Másrészt azért, mert a karbantartás, mint a vállalat stratégiai fontosságú alapfolyamata, nagyon fontos értékteremtője minden vállalat működésének, és ebben óriási potenciálok vannak, még akkor is, hogyha ez nem biztos, hogy egyből nyilvánvaló. Úgyhogy ez egy olyan út, amit mi azt gondolunk, és nagyon hiszünk benne, hogy járni kell, és amin menni kell előre, mert megéri, mert érdekes és emberileg is sokat lehet belőle tanulni. Köszönjük, hogy eljöttetek, és itt voltatok velünk, Sanyi és Nóra. Találkozunk legközelebb.
Köszönjük a lehetőséget.
Én is köszönöm, van miről beszélgetni karbantartás fejlesztésben.
Így van. Sziasztok.